Halleluja. Dicsérünk és magasztalunk, drága mennyei atyám. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszöntünk a királyi székeden. Hálát adunk, hogy az Úr Jézus Krisztus elküldted. Elküldted megváltóul, szabadítóul és üdvözítőül a világ számára. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a Szentvéred bennünket tisztára mosott. Igazként állhatunk az Atya előtt. És köszönjük, atyám, hogy a Jézus nevében mondott imáinkat te meghallgatod, és meg is válaszolod. Hálát adunk, Uram, a mai napért. Köszönjük, Uram, hogy a mai napon is tanítasz bennünket, következő szintre felemelsz bennünket, kijelentést, bölcsességet adsz nekünk, és tisztánlátást a te igédből, a te dolgaidból. Hálát adunk, Uram, ezért a nyájért, a nyáj növekedéséért, és a próféta szavával szólunk, hogy azokat, akik tehát Isten ide kapcsolt a nyájhoz. Ezek bejönnek a te királyságodba, északról, délről, keletről és nyugatról, és itt is maradnak a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a szellemi táplálékot, köszönjük a szükségeink betöltését fizikai szinten, köszönjük, Uram, a lelki vigasztalásukat, köszönjük a te erődet, az erős karodat, amely velünk van, és felemel akkor, amikor bánatosak vagyunk, vagy elgyengülnénk. Hálát adunk, Uram, hogy neked gondod van a bajban levőkre. Köszönjük, Uram, hogy te hatalmat adtál nekünk. És mi uralkodunk az ellenség minden gonosz munkája felett. Megkötjük minden gonosz tervét az ellenségnek. És megvalljuk, hogy szabaddá, áldottá és győztessé tétettünk Krisztusban. Ez hozzánk tartozik most. Te ígéd mondja, Uram, hogy imádkozzunk a vezetőkért. Köszönjük, Uram, hogy az imáink kedvesek előtted, és te csokorba gyűjtöd azokat. Köszönjük, Uram, hogy fontos szerepet adtál az imádkozóknak is. És köszönjük, Uram, hogy megáldod azokat, akik a királyság építésén munkálkodnak. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat. És mondd neki, hogy az Úr gyöngyszeme vagy. Szeretettel köszöntünk benneteket. A múlt héten az újjászületésről tanultunk. Ma pedig az üdvösségről fogunk tanulni. A kettő szorosan összefügg. Nézzük meg a János Evangélium 3. fejezetében a 3. verset. Amit a múlt héten is néztünk, egy picikét visszatekintünk az újjászületésre, mert tudnunk kell, hogy a szellemi újjászületés nélkülözhetetlen az üdvösséghez. Tehát először újjá kell születni, és ennek a következménye az üdvösség. Tehát János 3:3.
Felele Jézus, és mondani ki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
Jézus nagyon határozottan tanít erről, mert nyomatékkal mondja, hogy bizony-bizony, mondom néktek, csak úgy mehettek a mennybe, ha újjászülettek. Nincs semmi más módja. Egyetlen módja van. Az újjászületés, ami Jézus Krisztus elfogadásával lehetséges. Mert ezt a későbbiekben még részletesebben nézzük igék alapján is. Vajon Jézus itt mire gondolt, amikor azt mondta, hogy szükség néktek újonnan születnetek? Tehát amikor az újjászületésről beszélt annak a főembernek, akit Nikodémusznak hívtak, Jézus az Istennel való szövetségre gondolt. Mert gyakorlatilag, amikor elfogadjuk a Jézus Krisztust, akkor szövetségünk keletkezik a mennyei atyával. Van egy példázat, és ezen keresztül sokkal könnyebb megérteni az újjászületést. Vegyünk egy példát, hogy vannak gonosz szülők, megszületik egy kisbaba, vagy nem várt módon ugye születik meg, és kiteszik a szülét annak a csecsemőnek, és amikor rátalálnak, nem tudják, hogy ki az apja, nem tudják, ki az anyja, csak azt tudják, hogy gondoskodni kell róla. Valószínű, ha kirakták, akkor nem akarták őt, és ha kirakták, akkor nem tartozik senkihez. De amikor egy istenfélő, jómódú házaspár találkozik egy ilyen szituációval, akik ember szeretők, adakozók, jó szívűek, megesik a szívük ezen a kirakott bébin. Megszeretik olyannyira, hogy fölveszik és örökbe fogadják. És amikor örökbe fogadják, akkor gyakorlatilag az újszülöttnek új szülei lettek. Emlékeztek rá, mi is említettük azt, hogy amikor átkerülünk a sötétségből a világosság országába, Jézus Krisztus elfogadásával, az újjászületés által, akkor gyakorlatilag gazdát cserélünk. Rendszerváltás történik, mert a sötétségből a világosság országába kerülünk át. Ennél a pici babánál, akinek kirakták a szűrét, önálló is egy ilyen rendszerváltás történt, mert új szülőket kapott. Az újjászületés által mi is új apát kaptunk. Mennyei atyát. Tehát ennek a gyermeknek új életlehetőség kínálkozik. És a hétköznapi szóhasználatban is halljuk azt, hogy újjászületés. Mert vagy valaki egy balesetből menekült meg, vagy egy súlyos műtétből épül fel, vagy olyan koszos egy gyerek, hogy kifüldetik, és azt mondták, ne, újjá van születve. Szinte újjá van születve. Hát ez a csecsemő is gyakorlatilag ilyen értelemben újjá született, mert ha kint hagyják, vagy nem veszik észre kellő időben, akkor az életével fizethet. Gyakorlatilag ez a csecsemő az új családban örökös lett, mert örökbe fogadták. A örökös azért lehetett, mert a szülők elfogadták. Nem azért, mert tett érte valamit, nem azért, mert kiérdemelte. Itt ugye az Efézus 2.8.9 cseng, ugye, hogy kegyelemből, és nem cselekedetek által, nem kiérdemelés alapján, mert az a pár napos vagy órás baba még nem tud semmit azért tenni, hogy ő magát megmentse. Nem tud jól viselkedni, hogy kiérdemelje a szülőknek a szeretetét, meg a felkarolását. Gyakorlatilag az új szülők szeretetből és irgalmasságot gyakorolva karolták fel őt, és vették a nevükre. Gyakorlatilag attól a perctől, hogy örökbe fogadták, ami a szülőké, az a csecsemőé is. Mert egy család. Tehát ez a bébi nem utasítja vissza sem alázatra való hivatkozással, sem méltatlanságra való hivatkozással neki felkínált eledelt, a bébi ételt, a tejcit, vagy ha nagyobb acska és narancslevet öntenek, akkor nem azt mondja, hogy nem, én méltatlan vagyok erre, én csak vizet kérek. Nagyon súlyos eset a méltatlanságérzés, és én Pesten találkoztam egy fiatal emberrel, mondtam is korábban ezt, hogy valahol olyat prédikáltak, olyat hallgatott, hogy méltatlanság érzése alakult ki. És hogyha méltatlanság érzésünk van, akkor Istentől nem tudunk elvenni áldásokat, nem tudunk mások felé áldások lenni. Tehát ez a kisbaba a továbbiakban az örökbefogadást követően a család tagjaként él és viselkedik. Mi is beleszülettünk Isten királyságába akkor, amikor elfogadtuk az Úr Jézus Krisztust. És itt ez a történet, ami azt hiszem nagyon jó szemlélteti, hogy hogyan kell nekünk is viszonyulnunk ahhoz. Jézus itt egy új kegyeltségi kapcsolatról szól. Többek között új család, új hatalom, új erő. Ez a rendelkezésre az újjászületett személynek, az újjászületett csecsemőnek. És hogyha bármilyen szükségünk van, akkor nagy bátorsággal fordulhatunk az atyához, az apukánkhoz. Mert hát minden gyermek, ha valamilyen szüksége van, csak vegyük egyszerűen, ha szomjas vagy éhes, akkor fut a szüleihez. Fel kell fedeznünk, hogy mit jelent egy újjászületett számára a mindenhatóval kötött vérszövetség, és a vérszövetség által Isten gyermekének lenni. Mit jelent az, hogy újjá vagyunk születve? És mit jelent az, hogy új rokonaink vannak? Mert lett egy új apukánk. És apukának van egy fia, akkor van egy új bátyánk. És nem is akármilyen bátyánk van. De az, hogy jobbján ül. Úgyhogy a kisgyerekek azzal szoktak hencegni, na majd szólok az apukámnak, vagy szólok a tesómnak, és akkor majd elrendezi a tesó ízét, a sorsodat. Tehát rokonságra is tekintsünk. És így tudunk bátran és hatalommal megállni az élet viharaiba és a dolgaiban. A Zsoltár 91-ben. Nem lapozunk oda, mert inkább elmondom röviden. Azt mondja, hogy ha ragaszkodunk ő hozzá, akkor megmutatja az ő üdvösségét. Tehát aki ragaszkodik hozzá, annak megmutatja az üdvösségét. Éppen voltam ismerősöknél, és az ő nem jó állapotban van. Beszéltem a nagymamával, mert az volt otthon. Ő hívő, újra van születve, csak keveset tud még az igazságból. És hát mondta, hogy mennyit imádkozik. Nem kételkedem. Mondtam, várjon, ne csukja be a kaput, mindjárt hazaszaladok, most hozok egy sárga imakönyvet. Ebből tessék imádkozni. Aztán a szokásos kérdés. Imádkozom annyit, de hol van most Isten? Hát Isten senkire nem tör rá. Mindenkinek magának kell megnyitni a szívét. Hát azt mondta, lehet, hogy ez a baj. Úgyhogy Istenhez kell ragaszkodni, és akkor megmutatja az ő üdvösségét és szabadítását. Dr. Schofield, ő egy görög és héber nyelvtudós, és a Bibliában a Róma 1.16-hoz, azért nézzük már meg, Róma 1.16-hoz lábjegyzetként a következőket írta. Pontosabban körülírta az üdvösség szónak a fogalmát, hogy mit foglal magába az üdvösség a görög és a héber nyelv szerint.
Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek.
Amen. Tehát itt az üdvösség szót megvizsgálta, és a következőket jelenti. Szabadítás, biztonság, megőrzés, gyógyulás, épség, nevezhetjük egészségnek is. Tehát aki ragaszkodik ő hozzá, mindezeket meg fogja mutatni. Amit mi egy szóval üdvösségnek nevezünk. Vagy a régebbi fordítás azt mondja, hogy megtartatol. Ez ezt jelenti. Az El Shaddai, Isten egyik neve, az El Shaddai azt jelenti, hogy Isten több, mint elegendő. Tehát ő mindig többet ad, mint amire szükségünk van, hogy áldásul tudjunk venni mások felé. Van egy ilyen kis vékony kis füzetke, Kenneth Hagintől az a címe, hogy El Shaddai. Azt is ajánlom figyelmetekben. Tehát az El Shaddai, a túlcsorduló, a bővölködő Isten megígérte, hogy mindezeket megmutatja azok életében, akik hozzá ragaszkodnak. Ragaszkodni kell hozzá. Isten ígéretei nagyon sok esetben feltételhez vannak kötve. Ez is egy feltétel, hogy ragaszkodni hozzá, és akkor megmutatja. Lapozzunk el a János Evangélium 3 fejezetéhez. János Evangélium 3. fejezete, 16-os és a 17-es vers.
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.
Amen. Tehát az Atya a megváltási terv részeként az ő fiát, Jézust, a világ üdvözítőjének küldte el. Gyakorlatilag a megváltás munkának a része az, hogy megmentse az embert, és visszaállítsa a hatalmába. Megmentse és megtartsa. És ugyanezt fogjuk látni Lukács 19.10-ben. Mert amikor az ember kiesett az Édenkertjéből a bűnbeesés miatt, akkor gyakorlatilag megszakadt a kapcsolata Istennel. Nem volt, aki óvja, nem volt, aki védje, nem volt, aki betöltse a szükségét. És egy nagyon szép gondolatot hallhattuk vasárnap, hogy az embernek a feladata az volt az Éden kertjében, hogy az Édent kiszélesítse a világ mind a négy sarkára. Hogy olyan élési állapotok legyenek a Földön, mint az Éden volt. Csak hát közben bekövetkezett a bukás. És az Édenből nem lett semmi, illetve az Éden, elgondolkodtam én is rajta, és lehet, hogy ti is, hogy hol van most az Éden, vagy hol volt az Éden. Hát minden esetre ott Izrael, közel-keleti részen. Ezt tudósok jobban is be tudják határolni, de ott most sivatagban, meg kövek vannak. Tehát az átok ezt tette azzal a gyönyörű birodalommal. Isten az Éden fölvitte a mennybe. Úgyhogy megvan, nem veszett el. Helyreállítás majd következik. Tehát Lukács 19.10-nél vagyunk.
Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.
Tehát nem fejbe várja az ember, hogy már megint mit csináltál. Nem büntetni akar. Ez az ága nagymama megint azt mondta aztán, hogy hát Isten büntet bennünket. Ezzel, azzal, ilyen súlyos betegségekkel. Mondtam, nem. Mert Isten jó. Ha ő a maga szeretet, akkor hogyan tudna gonosz lenni? Még Jakab leírja, hogy minden jó adomány Istentől származik. És a zsidó levélben még azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz. Tehát Istennél nincs változás. A mennyben nincs változás. Ez a jó dolog. A törvények a Földön változhatnak, az időjárás változik, fizetések változnak, emelkednek, keresztények gyarapodnak. Most a hitre vácsoljuk. És az ördögtől visszaköveteljük a hétszeresét, amit ellopott. És ugye azt mondja az ige, hogy azért jött, hogy megmentse és megtartsa, ami elveszett. Elveszés az Édenben történt. Bűnbeeséskor. Akkor veszett el. Az ember is elveszett lett. Mert Isten nélkül lett. De Isten gondoskodott az elveszett emberről is. Nézzük meg az 1 Timóteus 2.4-ben. 1 Timóteus 2.4. Isten akarata a napnál világosabban kiviláglik. Olvassuk csak.
Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson.
Amen. Tehát Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Ezért nagyon fontosak itt az utolsó időkben az evangelizációs szolgálatok. Kaptam egy e-mailt még tegnap. Pesten volt a Dalai Láma. Keresztény szolgálatok odavonultak, és osztogattak üdvösségimát, vagy valami anyagot. És a Dalai Lámával érkezett egy mongol fiú, aki nagyon jól beszélt magyarul. Illetve lehet, hogy nem vele érkezett, hanem ő már régóta itt lehetett, vagy itt született, de hát ő még ilyen láma hívő volt. És utána elbeszélgetett ezekkel a keresztényekkel. Kiderült, hogy kisgyerekkorában a nagyapja beszélt neki Jézusról. És ezt nem felejtette el. És megkérdezték a keresztények, hogy te átadtad az életedet Jézusnak? Igen, azt megátadtam már akkor. És nem is érdekelte annyira, hogy mi történik ott bent a szertartás meg a Dalai Láma körül, inkább kimaradt a keresztényekkel. És utána megerősítésképpen még egyszer elmondták az üdvösségimát. Úgyhogy Jézus mellett döntött. Ja, bocsánat, még volt egy fontos része ennek a dolognak, hogy megjelent Jézus álmában, vagy pontosabban felvitte Jézus a trónhoz, és látta a trónt, és látta, hogy az Úr ül a trónon. Tehát ilyen bizonyságot ad azoknak, akik távol vannak keresztény köröktől. Mert itt Magyarországon még nem találta meg a keresztény kapcsolatokat még idáig, és most találta meg. És a 700-as klubban szintén vannak ilyen bizonyságok, az a pesti alkalommal is hallunk ilyeneket, hogy főképp, ahol a kereszténység és az evangélium terjedését nem engedik, tehát törvényileg nem engedik, ott az Úr Jézus személyesen jelenik meg. Vagy bepillantást ad és bizonyságot ad arról, hogy igenis ő él és létezik. Tehát Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, a mindenben benne van az összes, és az igazság ismeretére eljusson. Hogyan jutunk el az igazság ismeretére? Mi vesztük ezt a dicsőséges tankönyvet, és tanuljuk hétről hétre, és hallgatjuk a tanításokat. Egy 8 éves kislány fogalmazta meg, nagyon gyermeki módon és egyszerűen. 8 éves volt, amikor újra született, és elkezdett gyülekezetbe járni. És hát persze milyen gyerek, mondja az osztálytársainak, hogy na most akkor én sietek. Hova siet? Hát én megyek a gyülekezetbe. És mit csináltok ott? Tanulunk. És ebben nagy igazság van. És sokan azt mondják, hogy mennek ezek imádkozni. Jó, azt is tesszük, imádkozunk is. De az alkalomnak a nagy része az tanulásból áll ki. Mert akinek van még otthon ideje, és előveszi ezeket az anyagokat, akkor szintén tanul. Valaki azt mondta, hogy ez a könyv, ez a Biblia 10 éves tananyag. Iparkodnunk kell, mert már lehet, hogy 10 évünk nincs vissza. Ezt elolvastuk a múltkor. Az Efézus 2-ben a 8-as, 9-es, de fölírhatjátok, mert én most a Csia Lajos féle fordítás szerint olvasom el. Azt mondja, hogy a kegyelem mentett meg titeket a hiten keresztül. És ez nem tőletek van, Isten adománya. Nem tettek alapján jött, hogy senki sem kérkedjék. Tehát Isten kegyelme mentett meg azáltal, hogy elküldte az Úr Jézust. És a hiten keresztül fogadtuk el az Úr Jézust, mert hittünk benne, hogy meghalt, feltámadt. Hittünk a üdvösség ívának a tartalmában. És mindezt adományként kegyelemből kaptuk, mert ahhoz, hogy a csecsemő, amiről beszéltem, hogy nem tudott semmit azért tenni, hogy őt megszeressék, meg befogadják, hanem a pótszülők, az örökbefogadók a szeretetük és a kegyelmük alapján tették mindezt. Igen, arról tanít, hogy akinek üdvössége van, annak van hite. Mert Isten adta a hit mértékét. Kinek a hit mértékét? Ezt nem olvassuk el. Tehát a Róma 12.3-ban megtaláljátok, hogy isteni hitről van szó, amit ajándékba adott. Isten nincs másfajta hit. És adta kinek a hit mértékét, tehát egyenlő mértékben adta a egységnyi hitet mindenkinek. Hogy aztán mi mit teszünk vele? Mint a talentumot ugye az egyszeri ember elásta és nem kamatozott, vagy forgatta és megsokszorozta. Tehát lehet növelni, és lehet hagyni úgy, ahogy van. Ilyen picinek. Néha keresztényektől halljuk azt, hogy hát neked nincs hitem. Az ige azt mondja, hogy van. Mert aki üdvözült, üdvösséget nyert, annak van hite. És ha valaki így nyilatkozna, akkor gyakorlatilag ő Isten ellenfoglalást, a Biblia ellenfoglalást és saját maga ellenfoglalást. Tehát lényeg az, hogy beszéljétek rá, hogy aki üdvözült és újjászületett, annak biztos, hogy van hite. A római levél 8.16-os következik. Több olyan személlyel találkoztam már, akivel el akartam mondatni az üdvösség imát, és megköszönték. Nem visszautasították, de megköszönték, hogy már nem kell, mert ő benne ott él a Jézus. Tehát volt egy bizonyosságuk arról, hogy a szívükben ott él az Jézus. Egyik a gyerek volt, másik egy nagymamakorú volt, de tudja, tisztában van vele, bizonyossága van róla, hogy ő újjában születve. Róma 8.16.
Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
Amen. Tehát a Szent Szellem tesz bizonyságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Mert ha jön a Lopkovics, akkor az mondhatja azt, hogy mi az, hogy újjászületés? Hát ez csak mese. Üdvösség. Te nem vagy arra méltó. Hát miket tettél idáig? És ehhez hasonlókat mondhat, ugye? De a bizonyosság ott van a szívedben, hogy te Isten gyermeke vagy. Új apukád van, és van egy új pátyád. És nem is akármilyen. És ugye a Bibliából tudjuk, hogy bennünk lakik a szeretet, bennünk lakik a nagyobb, és folytathatnánk akár az igeik sorozatát, hogy mindenre van erőnk a Krisztusban, mert a nagyobb lakik bennünk. Ige sort veszek végig, de nem olvasom fel, fölírhatjátok, mert otthon utána nézhettek, hanem csak elmondom röviden, hogy az az ige mire utal, mit akar kifejezni az üdvösséggel kapcsolatban. Ugye hallottatok a széles útról és a keskeny útról. A széles út nem azért széles, mert fizikailag széles, hanem többen járnak, mint a keresztény úton. A keskeny úton, amire az ember azt gondolná, hogy nagyon szorosan haladnak, sokkal lazábban tudnak haladni, mert azon kevesebben vannak, mint a széles úton. De hiszük, hogy ez megfordul. Márk 16:16.
Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hiszen, elkárhozik.
Itt van a két út. A keskeny út, meg a széles út. Két út közül választhatunk. Nincs harmadik, nincs közbenső, nincs átmeneti, nincs átfedés. És tudjuk a Lázár és a szegény történetéből, egyik a pokolba jutott, a másik a mennybe jutott, és azt mondták, hogy nem lehet átsétálgatni, mert nagy közbevetés van. Lehetetlen átmenni egyik helyről a másikra. Tehát az embereknek itt a Földön kell eldönteniük, hogy az örökké valóságot hol akarják tölteni. De ahhoz, hogy ezt tudják, hallani kell róluk. Hallani kell ezekről a dolgokról. Tehát az egyik út az üdvösség, amikor megmenekülünk, megtartatunk. A másik út, amikor az ember üdvösség nélkül hal meg, akkor ugye elkárhozik, pontosabban elveszik. A apostolok cselekedetei 2:38-ra még kanyarodjunk el, mert itt ugye az van, azt mondta az ige, hogy aki megkeresztelkedik, az üdvözül. Ezt a megkeresztelkedést nézzük meg egy picit közelebbről, hogy milyen fajta megkeresztelkedésről van szó. Tehát a apostolok cselekedetei 2:38.
Péter pedig mondanékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére, és veszitek a Szent Szellem ajándékát.
Itt két fő keresztségről beszél, a Jézus nevére való megkeresztelkedés és a Szent Szellem keresztség, amit ismerünk is, rajta van a könyvjelzőnkön is, lehet osztogatni is. A téves dolog és a félrevezető dolog az, hogy vannak, akik úgy gondolják és úgy tanítják, hogy a vízkeresztséggel üdvösséget lehet kapni. Nem cáfoljuk a vízkeresztséget, van vízkeresztség, ami bemerítést jelent, tehát a baptizó szó ugye az egy bemerülést jelent, víz alámerülést jelent, de nem az üdvösséget. Tehát a legeslegelső, amikor olvastuk az előbb a Márkban, Márk 16-ban, hogy aki hiszen és megkeresztelkedik, az üdvözül. Itt van ez a keresztség az Apcsel 2:38-ban, hogy Jézus Krisztus nevére keresztelkedjetek meg. Már nem ti, mi már megtettük, hanem az elveszettek még. Tehát nem mindegy, hogy milyen keresztségről beszélünk. Van még egy negyedik keresztség is, a tűzkeresztség, ami gyakorlatilag nagyon keveset ír a Biblia róla, de ez az Úr Jézus eljövetelekor lesz valamilyen formában. Tehát a tűz próbálja meg, hogy eddig mire építkeztünk. A pozdorjára az elég, ha szilárdra, tehát az igére, akkor az megáll. Nagyjából így szól az az ige. Akkor most sorolom a tovább végéket. A Lukács 8:12-nél van egy példázat, Jézus a magvetőről beszél. És utána elmagyarázza, hogy az ige a mag, és a mag különböző helyekre eshet. Itt a 8:12-nél az van, hogy az ördög jön, és kilopja az emberek szívébe vetett igét, hogy meghiúsítsa az üdvösséget. Konkrétan ez úgy zajlik, hogy eljön az alkalomra, mert együtt voltunk azon a nyitó alkalmon, aztán hallottam másik irányból is, hogy az alkalom közepén lelép és elmegy, mert valamiben megbotránkozik. Tehát az ördög a gondolkodását úgy irányítja és forgatja, hogy már is kilopja a szívéből az igét, amit ott hallott 5 másodperccel előtte, és megbotránkozik azon, hogy ez nem is igazi egyház. Nem úgy mondják, ahogy én, ahova én járok. És kilopta az igét, elment, és meghiúsult az üdvössége. János 4.22-ben arról ír az ige, hogy az üdvösség a zsidók közül támad. Tehát ez a messiásról szól, az Úr Jézusról, aki megváltóként érkezett, mert az ő gyökerei zsidó gyökerek. Izrael népéből származik az Úr Jézus. És ez egy nagy fekete folt a antiszemitizmus területén. Fekete bárány. Apostolok cselekedetei 2.47-ben azt mondja az ige, hogy Isten naponta szaporítja a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Egy más helyen azt olvassuk, Isten adja a növekedést. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy Isten adja a növekedést. És amikor itt az apostolok cselekedeteiben, a korai egyházban ezt leírták, hogy naponta szaporítja a gyülekezetet az üdvözülőkkel, akkor abban Isten keze benne volt, Isten ereje benne volt. Az apostolok cselekedetei 4.12-ben, még olvassuk el, mert ez egy nagyon fontos megint, kizárólag Jézus Krisztus által üdvözülhet az ember. Nincs semmi más módja. Nem lehet szentek által üdvözülni, nem lehet jó cselekedetek által üdvözülni, nem lehet egyéb ilyen keleti vallásvezetők által üdvözülni. Mert azt mondja az Apcsán 4.12, hogy
és nincs senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
Egy út van a mennyben. Ezen az ajtó az Úr Jézus Krisztus. Ő volt az útnyitó, mondja a Biblia. Miután feltámadta halottaiból, és később felvitetett a mennybe, ő elkészítette az utat a számunkra. Nekünk csak követnünk kell. Ilyen egyszerű a dolog. Tehát kizárólag Jézus Krisztus által lehet üdvözülni. Mondják erre, hogy jaj, hát ilyen-olyan nem Krisztusra épülő vallások. És hát azok is Istenhez imádkoznak, és Istent imádják. De melyik Istent? Ha nincs benne Jézus, nem lehet a mennybe menni, nincs kapu. Nincs közvetítő, nincs szószóló. Nincs védőügyvéd. Apcsán 16.30. Ebben a részben Pál és Silás, miután hirdették az igét, és nem tetszett a vezetőknek, megverték, bebörtönözték őket, és ugye éjfélkor a nap legsötétebb órájában összeverve és bebilincselve elkezdték dicsérni Istent, énekeltek, hálát adtak Istennek, és Isten ereje természetfeletti módon megrázta a börtönt, lepattantak a bilincsek, és Pálék kisétáltak. És amikor a börtönőr a hűlt helyüket találta, öngyilkosokat lenni. Meggondolom, hogy súlyos büntetés várt volna rá. A végig mondták neki, hogy ne tégy magadba kárt, itt vagyunk, meg vagyunk mindannyian. Megkérdezi a börtönőr, hogy hogyan üdvözülhetek. És a 31-es vers azt mondja, hogy higgyél a Jézus Krisztusban. És mi hozzáveszük, mert ugye Pál nagyon szépen leírja a római levélben, ugye a későbbiekben, mert ugye az apostolok cselekedetei az a korai egyház, és az korábban volt, ahogy itt sorban is van, és utána írtak a levelet a római gyülekezetnek. A római levél ugye 10.9.10-ben az üdvösségi imánk alapja, hogyha a szívedben hiszed, és a száddal valót, hogy Jézus az Úr, aki feltámadt és felment a mennybe, akkor üdvözülsz. Itt van az üdvösség kulcsa. Vasárnap nagy bosszankodással fölhívott egy keresztény. Mit láttam a tévében? Lukács evangéliumban. A Lázár és a gazdag ember történeteiről beszéltek, és azt hozták ki, hogy aki szegény, az a mennybe jut, a gazdagok meg a pokolba jutnak. Nem győztem csitítgatni mi a telefonálót. Itt vannak az ördög hamis tanításai. Most ha valaki ezt elhiszi, akkor megnyugodott, hogy én jó ember voltam, én adakozó voltam, még ráadásul még szegény is vagyok, és akkor nekem biztos a menny. És nagyon meg fog lepődni, hogyha a lift nem fölfelé megy, hanem lefelé. És ez egy helyrehozhatatlan hiba, utólag már. Itt a földön lehet helyrehozni. Róma 10-ben a 13-as. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Tehát Jézust kell segítségül hívni. És amikor mondjuk az üdvösség imát, mit mondunk? Jézus költöz a szívünkbe. De hittel, odaszánással kell tenni. Mert csak úgy elmondani egy imát, akkor nincs semmi értelme. Tehát egy odaszánást igényel. Aztán tovább. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? És mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Tehát szükséges, hogy a keresztények, mindenki feladata, hitessétek az evangéliumot minden teremtésnek, már végén ott van, el is kell menni. Tehát ha valakit az Úr elhív valamire, akkor azt véghez is kell vinni, meg is kell cselekedni. Mert különben az emberek nem tudják meg, hogy Jézus a megváltójuk. Mit tett értük? Hogyan lehet üdvösséget jutni, üdvösségre jutni? A feleségem az utcán beszélgetett tegnap, vagy tegnap előtt egy ismerőssel, hogy hát az ő életéből ez kimaradt. Anyukája hívő például. Az ő életéből ez kimaradt. Milyen jó annak, aki hisz. Egyik éjszaka nagyon rosszul volt, ugye? De legalábbis nem látszott benne az a készség, hogy közelítene. Tehát igazából ilyen helyzetben prédikálni kell. Prédikálni, hogy milyen jó Istenünk van. Hát a világ azt mondja, gonosz Isten. Mennyi katasztrófa van és mennyi baj van. Rossz emlék van rajtuk. Tehát szükséges mindenkinek az elhívását betöltenie. No, még van egy-két ige, jósan elmondjuk. Titus 2.11-ben. Nem olvassuk ezt, ezt csak írjuk. Az üdvösség kegyelmával mindenkié. Tehát Jézus Krisztus nem csak bizonyos ember csoportokért halt meg, hanem mindenkiért. Isten jelen pillanatban három népcsoportra tekint. Hát van az ő választott népe, a zsidóság. Vannak a gyülekezetek, ahol az újra született keresztények vannak. És vannak az úgynevezett pogányok, azaz Isten nélkül levők. Tehát ez a három nagy népcsoport van, ahogy Isten tekint ezekre. De az üdvösség kegyelme mindenkié. Jézus mindenkiért meghalt. A zsidó 1.14-ben arról olvasunk, hogy az üdvösség örökösei mellé Isten szolgáló angyalokat rendelt. Gyakorlatilag ez azt jelenti, mélyebben ez a szó, hogy szolgáló angyalokat, szolgáló szellemeket rendelt, szolgálatra, tehát adja utasításokat neki, ne legyenek munkanélkül. Szabadítás, védelem az evilági dolgoktól, ez a feladatuk. Oltalmazni, védelmezni, biztosítani a tiszta utat. Én már régóta elképzelem azt, amikor autózok és megyek hosszú úton, és Jézus nevében megyek, hogy két oldalt, a árok felől, meg a felező vonalnál középen, ott állnak ilyen sorba, ilyen díszőrségszerűen, és örködnek és vigyáznak ránk. Ne akkor jön a vaddisznó, például. Zsidó 2.10-ben. üdvösség fejedelmének nevezi Jézust. A zsidó 5.9-ben pedig az üdvösség szerzőjének nevezi Jézust. Jézus nélkül nem lett volna üdvösség. De ez a drága nagymama nagyon régen, évekkel ezelőtt megkérdezte, hogy miért nem tudott Jézus hívni segítséget, angyalokat, hogy a keresztről levegyék. Hát azért, mert akkor nem lenne üdvösség. Nem lenne út a mennybe. És mi mindig elveszettek lennénk. És egy rossz apukánk lenne. Zsidó 7.25. Jézus üdvözíti azokat, akik ő által járulnak Istenhez. Tehát a munkahelyeken is van egy szolgálati rend. A vasúton is van egy szolgálati rend. Hogy a pécsi igazgatósághoz annak idején úgy lehetett valamit elküldeni, vagy előterjeszteni, hogy a nagykanizsai vonalfőnökségen keresztül, ez volt a szolgálati létra. Itt pedig az van, hogy a Jézus nevében megyünk az Atyához. Minden esetben. Imádságtól kezdve, hálaadásig, bármi legyen az. 1 Péter 1-ben a 3-tól 5-ig azt mondja az ige, hogy a feltámadás által adatott az üdvösség. Tehát Jézusnak meg kellett halnia, kereszthalált kellett halnia, kettős halált kellett halnia, hogy miután feltámad, meglegyen az üdvösség lehetősége az elveszett ember számára. És a 2 Péter 3.15 pedig a hosszú tűrésről ír. Isten hosszú tűréséről. Isten hosszan tűr érettünk, hogy az minél több elveszettet tudjunk megmenteni a királyság számára. Isten hosszan tűr, mert lát még lehetőséget arra, hogy elveszettek kerüljenek a mennybe. Menj királyságába, menj állampolgárának. Ígértem mára, hogy imádkozunk a hozzátartozók, ismerősök, barátoknak az üdvösségéért. Igazából igék alapján fogunk végig menni. De most éppen átveszik ezt gyorsan még. A János Evangélium 6.44-ben azt olvassuk, hogy az atyának kell vonzania magához az elveszetteket. Tehát nem elég a mi fizikai erőfeszítésünk, mert bennünket könnyen lepatintanak. Tehát ott kell lenni a Szent Szellem erejének. Tehát az egyik imapont a következő lesz. Először is gondoljátok végig magatokba, és megyünk az Úr elé közös imában, és akkor soroljátok el az Úrnak a neveket, hogy ki van a listátokon, akikért imádkozni akartok, de ez bármikor meg lehet ismételni. Tehát nem egy egyszerű dolog. Drága mennyei atyánk, mondjuk együtt, jó? Az Úr Jézus Krisztus szent nevében, jövünk eléd imádságban. Az elveszettekért imádkozunk. Az ő üdvösségükért imádkozunk. És most sorod fel az Úrnak, hogy kiért imádkozol. Családtagokért, szeretteitekért, hozzátartozókért, barátokért, munkatársokért, akiket már eddig is imádkoztál, tehát az imákba foglaltakért, és ezeket Uram eléd hozzuk. És akkor most mondjuk megint együtt, hogy a János 6.44 szerint kiárasztjuk a Szent Szellem vonzását a felsoroltak felé. És Atyám, a Jézus nevében, olyan mértékben vonzad ezeket a személyeket, és a világ elvetettjeit a te királyságodba, hogy ne tudjanak ellenállni a hívó szavadnak és a Szent Szellem vonzásának. Amen. Következő igénk a Máté 9.38. Itt ugye az arató munkásokról ír. Sok az aratnivaló, kevés a munkás. És kérjünk arató munkásokat az aratásba. Tehát Máté 9.38 alapján tesszük ezt. Akkor folytassuk az imánkat. Atyám, a Jézus nevében, a Máté 9.38 alapján, kérünk téged, a Jézus nevében, hogy küldjél arató munkásokat azok útjába, akiknek az üdvösségért imádkozunk. Te ismered a szíveket, és te tudod, hogy mely elveszetthez,
mely
arató munkás szükséges.
Jézus nevében,
szolgáló angyalok,
vigyétek az
arató
munkásokat
az elveszettekhez,
illetve hozzátok össze
az elveszetteket
az arató munkásokkal
a Jézus nevében. Következik a harmadik lépcső. 2 Korintus 4.4. Ebben azt írja az ige, hogy az ördög a sötétség leplét teszi az emberek szemére. Akkor mit kell tennünk, hogy meglássák Isten dicsőséges voltát, az evangéliumot, hogy ezt a sötétség leplét el kell távolítani. A Jézus nevében, hittel és hatalommal imádkozunk, a 2 Korintus 4.4
szerint
megparancsoljuk
a Jézus nevében,
hogy levedd a sötétség leplét, ördög,
az elveszettek szeméről.
Levágjuk ezeket a sötétség lepleket.
Ezek most lehullanak
a Jézus nevében.
És tiszta látást árasztunk ki.
Jézus nevében.
Jézus nevében.
Ez a negyedik lépcsőnk. Máté 18.18. Ez következzen. Máté 18.18-ban van az oldás és kötés imája. Tehát nekünk hatalmunk van Jézus nevében megoldani és kiárasztani valamit a földön, és van hatalmunk megtiltani valamit. A Jézus nevében.
A Jézus nevében.
Hatalommal jövünk ellened,
ördög.
A Máté 18.18 igevers alapján.
A Máté 18.18 igevers alapján.
Követeljük a Jézus nevében.
Követeljük a Jézus nevében.
A név szerint említettek.
A név szerint említettek.
És az elveszettek.
És az elveszettek.
Üdvösségét
és szabadulását.
A Jézus hatalmas nevében. Megparancsoljuk, ördög, hogy hajtsd térdet a Jézus nevére. És engedelmeskedj az igének.
Mert te vagy az örök vettes.
Akit az Úr Jézus a talpunk alá helyezett.
Jézus nevében.
És a hitünk szava által
az elveszetteket
szabadnak nevezzük. És az ötödik lépés most jön az Efézus 1-ben, a 16-tól a 20-ig.
Atyám,
a Jézus nevében
kiárasztjuk
a kijelentés,
a bölcsesség,
a tisztánlátás szellemét,
az imáinkban foglaltak felett.
És hálát adunk, Uram,
hogy ők meglátják
a dicsőséges voltodat,
megértik az evangélium örömhírét,
nyitott szívet rendelünk, halló fület,
és látó szemet.
Amen.
Amen.
Hát ezt végig lehet mindig venni, ezeket a pontokat, és türelemmel várni. Egyrészt határozottnak kell lennünk, de nem követelőző módon kell, és nem terrorizálni valakit, mert inkább jobb beszeretni valakit Isten királyságába, mint eltaszítani a nyomulásunkkal, a túlzott nyomulásunkkal. A szeretetet meg lehet vallani azok felett, akiket most imádkoztunk közösen. A szeretetet meg lehet vallani magunk felett, hogy hogyan járjunk szeretetben, de hát lehet fordítani a ragozást úgy, hogy elmondjuk a családtagjaink felett, akik mondjuk éppenséggel mosolyszünet van köztük és nem beszélnek. És ahogy ezt a szeretetet kiálasztjuk, elkezd változni a dolog. Tehát a szeretet egy fontos dolog. Halleluja. Kevés érzetem volt, de sokáig tartott. Dicsőség az Úrnak, van gyógyító kenet már keresztcsontra, lábszárban, pokában és fej, valószínű fejfájás. Köszönjük az Úrnak az ő kegyelmét, az ő munkálkodását. Imádkozni fogunk most akkor, a kézrátételt hagyjuk a végére, és ahogy Jézus tanította, kezünket tesszük rátok, és a kenet Isten ereje kiárad és szabadulást hoz a testetekben a problémák felett. Megtöri az ellenség igáját a Jézus nevében. Kezünket tesszük a ruhadarabokra, a szövetekre, a Jézus nevében. Kiárasztjuk a szent erőt, a gyógyító erőt, a mennyei kenetet, és hálát adunk, Uram, hogy ez a kenet a szövetekben raktározódva eljut az otthonukba, és amikor a beteg testekhez érintik a kenet, kiárad, és megtöri az ellenség igáját, megtöri a betegséget, a fájdalmat, minden rendellenességet. Hitszavával szólunk minden testhez, hogy tökéletesen működjön. Ez egy rendelet a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, hogy a te tested megtöretett a kereszten azért, hogy mi szent egészségben éljünk és élvezzük az áldások teljességét a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. A Prédikátor könyvében ugye olvassuk, hogy vesd a te kenyeredet az íz színére, mert előbb-utóbb fogsz találkozni vele. A saját jövődnek a vetőmagjait vedd a kezedbe, és azt vesd el. Mert amikor magot vettünk, akkor a jövőnk magjait vetjük. Aztán szintén a Prédikátorban, egy-két igével arrébb, azt mondja az ige, hogy aki a szelet nézi, az nem vet. Aki a sűrű fellegőkre néz, az nem arat. Inkább ehhez fűznék néhány gondolatot. A 700-as klubban nagyon sok bizonyság van anyagi vonatkozású, vetés és aratás vonatkozású. És most is hallottam a napokban olyat, hogy hát a helyzetük rosszabbra fordult, és hát ilyenkor, ha az ember a láthatókra néz, akkor csökkenti az adományát, meg csökkenti a tizedét. De akik bizonyságot tettek, azt mondták, hogy nem a láthatókra néztek, hanem ugyanúgy folytatták a bizonyos szolgálatnak a támogatását, és Isten felemelte őket, kihozta abból az adósságból, házukat el kellett adni. Szóval egy mondhatni katasztrofális helyzet volt. Tehát a lényeg az, hogy aki szelet nézi, meg a sűrű fellegeket, az arról szól, hogy a láthatókra tekint. Látható szűkebb helyzetre. És ha az miatt nem vet, akkor nem is fog aratni. De hogyha nem a láthatókra nézünk, mert az igen azt mondja, hogy nem a láthatókra nézünk, akkor viszont vetés-aratás törvénye továbbra is működik. A láthatók mindig meglopnak. Ha láthatókba járunk, akkor nem hitben járunk. Ha hitben járunk, akkor nem nézünk a láthatókra. Tehát vagy az egyik, vagy a másik. Ilyen egyszerű. Ima harcosa nincs a gyülekezetben, a gyülekezet összecsuklik és összeomlik és vége. Ha már egy imaharcos van, az nagyon sokat tud tenni azért, hogy a gyülekezet megmaradjon, növekedjen. És igazából a lényege most következik, hogy nehogy kisebbnek érezze magát egy imádkozó, mint egy pásztor, evangélista vagy akárki. Mert ugyanolyan fontos az is, az az elhívás, mint bármelyik más. Kismúr tanításában hallottam egy nagyon érdekes dolgot. Az engedelmességről tanított, meg az elhívásról, meg a kapcsokról. Isten betesz bennünket kapcsok közé. Tehát vannak olyanok, akik a kapcsokon keresztül felénk szolgálnak, és vannak olyanok, akik felé nekünk kell szolgálni. Tehát ez gyakorlatilag ez a vetés alatás. Viszont, hogyha valaki nem a helyén van, vagy a helyén van, és nem tölti be azt a elhívását, feladatát, amire Isten elhívta, akkor az ő helyébe be fog valaki lépni más. És Isten azon keresztül fogja elvégezni azt a bizonyos dolgot. Hogyha a gyülekezetben mondjuk itt van valakinek szolgálati elhívása, akkor Isten nem azzal kezdi, hogy kiállítja prédikálni, hanem kisebb teszteket, próbákat fog adni a számára. Amikor fölkértek, hogy írjak a Cibakházi és a Tiszaföldvári újságba, hát először úgy végigfutott a fejemben, hogy miért pont én egy messze levő alföldi újságba? De gyorsan aztán fejemhez kaptam, és mondtam, hogy ez egy próba, hogy az Úr tud-e használni kis dolgokban. Az Úr mindig kis dolgokban próbál meg és használ először. És azóta hűségesen csinálom, mert innen jön a következő lépcső. Aztán bármivel szolgálhatunk mások felé. Szolgálhatunk a saját autónkkal is, mert ha valaki arra szorul, hogy hozzuk, vigyük, akkor ez is egy szolgálat. Most nem csak magunkra vonatkoztatom ezt többes számban, hanem gyakorlatilag mindenkire. Mert imádkoztunk korábban ugye az idősek látogatásáért, hogy legyen egy ilyen szolgálat. Úgyhogy ne lepődjen meg valakinek a szívéhez szól az Úr, hogy álljon szolgálatba. Tehát az Úr a kicsiben kezdi a tesztelést, hogy engedelmesek-e. Úgyhogy ebből csak arra szeretném felhívni a szíves figyelmeteket, hogy az Úr tesztek elé állít. És a teszteken rajtunk múlik, hogy sikeresen megyünk át, vagy sikertelenül. Ha sikeresen átmentünk, akkor jön a következő lépcső. Jönnek a nagyobb falatok. Nagyobb felkérések. Az előléptetés az Úrtól.
Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére, Megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehettünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.